Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután, 5 óra 13 perckor. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Viharos időket élünk, és jelentős károkat okoznak a leszakadó záporesők, zivatarok, de komoly viharfelhők gyülekeznek a hazai belpolitikai élet felett is. Ugyebár kisebb botrány van kibontakozóban, amelynek nagyon nagy hatásai lehetnek a jövőre vonatkozóan azok után, hogy a legfelsőbb bíróság alapfokon 3 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a szociáldemokrata pártelnökét. Nos, ez jócskán megkavarta a belpolitikai vizeket. Hogy milyen következményei lehetnek ebben a magyar közösségnek, milyen szerepe lehet, illetve hogyan tovább a kérdéskör kapcsán, főleg azután, hogy ma a törvényhozásban felolvasták az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítványt a Döncsillő kabinet ellen. Ezekről a témákról beszélgetünk mai vendégünkkel, Székely István politológussal, az RMDSZ társadalom szervezéséssel megbízott ügyvezető alelnökével, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mielőtt rátérnénk a lényegre, engedje meg, tisztelt Székely István, elmondjam a hallgatóknak az elérhetőségeket, hogyha be akarnak kapcsolódni a műsorba, véleményt hajtanak megfogalmazni mindazzal kapcsolatosan, ami jelen pillanatban a belpolitikában történik, akkor tehessék meg. Tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 03 65 42 44 34-es SMS üzeneteket a 0742741165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Nos, hogyan látja tisztelt Székely István a kialakult helyzetet, főleg annak tudatában, hogy milyen nyilatkozatokkal zárult egyelőre a bizalmatlansági indítvány felolvasása a törvényhozásban, amelyről ugyebár a parlament szerdai együttes ülésén fog majd szavazni. Mi várható mindezek után, ami az utóbbi napokban történt idehaza?
Igen, valóban szó nincs arról, hogy a nyári vakációk közelettével egyféle letargia lenne a politikai életen, hiszen nagyon éles adókapok alakult ki az elmúlt hetekben, és azt kell mondanom, hogy ez az áldatlan állapot most már azért elég régóta tart. Elég régóta tart, és ugye ennek az egyik oka az, hogy Romániában nincsen gyakorlata a hatalom megoszlatásnak. Tehát ugye azt látjuk, hogy van ugye a kormány mellett egy nagyon fontos közjogi méltóság, ez az államelnök, és hogyha a kormány és az államelnök nem egy irányba húzza az ország szekerét, akkor ott problémák vannak. Lebénul a törvényhozás, hiszen minden egyes törvényt ugye megsétáltatnak az alkotmánybíróságnál, visszaküldenek a parlamentben, hiszen a köztársasági elnöknek joga van ehhez. És hát az a sejtés is beigazolódott ugye a minap, hogy hát az államelnök egy újabb mandátumot szeretne a jövőre esedékes államelnök választásokon. És ez a mostani adókapok azért már valahol a jövő évi Európa parlamenti, majd később államelnöki választási kampány részét is képezi. Ebben ugye az államelnöknek elsősorban az a célja, hogy valamilyen formában összetartsa és mobilizálja azt a nagyvárosi fiatalok álló réteget, akik számára elnöki mandátumot jelentettek az utolsó választásokon, és akik hát az eddigi gyakorlatnak megfelelően általában passzívak a választási részvételük tekintetében, de ha baj van, akkor összezárnak, és részt tudnak venni hosszú tüntetéseken is, és természetesen a szavazásokon is.
Említette azt, hogy régóta tart ez az adókapok, hol élesebben, hol elcsendesedve tényleg a paloták közötti harc az dúl. Csak hogy ezúttal közbe jött egy súlyosbító, sajátos elem is, mégpedig Liviu Dragnea újabb, igaz, hogy alapfokon történt, de elítélése, ami azért egészen más képbe mutatja a kialakult helyzetet, nem?
Igen, kétségtelen, hogy ez így van. Valóban Dragneának már van egy felfüggesztett börtönbüntetése, és erre jött rá a mostani ítélet, ami, ha ez így marad, ugye jogerősen is, akkor 3,5 év letöltendő börtönbüntetést jelent. Most valóban ez azért egy példanélküli helyzet, ugye, hogy egy ilyen előállhat. Nem az, hogy az igazságszolgáltatás teszi a dolgát, hanem ugye általában azért kisebb vétségek miatt is azért leszokás mondani. Románia, ahogy azt az elmúlt 27 évben is láttuk, nem az az ország. Itt azért megjegyezném, hogy a jogerős ítéletet meg kell várni, de kétségtelen, hogy azok a fejlemények, amely az elmúlt napokban történtek ezzel kapcsolatban, azok nem jók Dragnea pártelnök szempontjából.
Már is ellentmondást szeretnék szíves figyelmébe ajánlani, legalábbis véleményem szerint ellentmondás van. Ugyanis az utcán újra egyre nagyobb létszámú tüntetések zajlanak, ugyebár a büntető perrendtartás, a büntető törvénykönyv módosítása ellen ezúttal. Másrészt pedig az ellenzékhez közel álló kommentátorok is beismerik, hogy íme a legfelsőbb bírósági alapfokú döntés azt mutatja, hogy a törvény, illetve a jogrendszert, a jogállamiságot nem sikerült megingatni még olyan nagy politikai nyomás kapcsán sem, ami az utóbbi időben, főleg a szociáldemokrata AfD kormány hatalomra lépése óta ránehezedik. Hát akkor hogy is állunk most ezzel a kérdéskörrel, mert most már igazodjon ki, aki éppenséggel tud, mert szerintem az egyszerű polgár az most már csak kapkodja a fejét, és nem ért semmit az egészből.
Hogyha messzebbről nézzük ezt a történetet, akkor azt kell mondjam, hogy nem annyira bonyolult, és talán ez lehet a kulcs az RMDS igazságügyi reformmal kapcsolatos álláspontjának is. Tehát ugye általában azt szoktuk meg az elmúlt évtizedekben, hogy aki hatalmon van, annak igaza van. Igaza van, és akkor ugye tehet bármit, hiszen annak jogkövetkezménye nincs, bíróságok úgyis felmentik, úgyis rendben lesz a dolog. Most ennek kapcsán ugye van nagyon sok jogrendszerben, nagyon sok ellenmondás, hiba, hiszen ugye azt látjuk, hogy az ártatlanság vélelmére vonatkozó európai irányelvnek a jogrendszerbe való át nem ültetése miatt Románia ellen ugye kötelezettségszegési eljárást indítottak, ami napi 100 000 eurós büntetést jelent ősztől, hogyha nem módosítja Románia a jogszabályokat. Vagy ott van ugye a büntető törvénykönyvnek, illetve a büntető eljárás törvénykönyvének a módosítása, ami azért is szükséges, mert az Alkotmánybíróság több tucat alkalommal alkotmányellenesnek találta egyik-másik paragrafusát, és akkor még nem beszéltünk ugye az Európai Emberjogi Bíróságnak a különböző döntéseiről, ami ugye Romániát ilyen százas nagyságrendben marasztalja el. Ezek a problémák mind azt mutatják, hogy igenis vannak a jogi rendszeren belül kiigazításra váró dolgok. Na most ugye vannak, de eddig azt szoktuk meg, hogy a mindenkori hatalom birtokosai kivételt képeznek az ilyen esetek alól. Na most az a furcsa helyzet, és hát ez egy konjunkturális, rendkívüli helyzetnek mondhatnám, amikor a parlamenti többség és az úgymond hatalom birtokosai a saját bőrükön érzik azt, hogy ezek a törvénycikkelyek milyen formában használhatók fel ellenük. Hiszen, most őszinte leszek, nekem drágja nem szívem csücske, eléggé szabatosan fogalmaztam. Ennek ellenére például őt egy olyan paragrafus alapján ítélték el, amit valamikor az év első felében az Alkotmánybíróság, hát Alkotmánybírósági javaslata szerint újra kéne gondolni, hiszen azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy hát a hatalommal való visszaélés és a hatalmi túlkapás az annyira megfoghatatlan, hogy azt valamilyen formában részletezni kell. Igen, ugyanakkor azért nagyon furcsa, megmondom őszintén, itt egyik-másik ügyvédnek, bíróknak, jogásznak, vagy akár egyik-másik igazságügyi szernek is az álláspontja, hiszen nem azt mondják, hogy ha ezek a jogszabályok, amelyeket mondtam, gondolkozást, ez az feltételek nélkül módosítani kell, átmennek, akkor nekik kevesebb lesz a hatalmuk, hanem azt mondják, hogy akkor ebbe az esetben nem lesz demokrácia. Tehát ugye van egyrészt az az állítás, hogy itt tulajdonképpen a törvénnyel összeütközésbe kerülő politikusok azért akarják módosítani ezeket a törvényeket, hogy nehezebben vigye el őket a rendőr, ugye? Másik állítás pedig az, hogy itt egy zavaros van a jogszabályok szintjén, ebbe pedig hát különböző ilyen-olyan személyek, szervezetek szeretnek ugye politikai céllal halászni. Na most ugye itt felmerül az RMDS-nek a kérdése, az RMDS megszavazta a büntető eljárási törvénykönyvnek a módosítását, mindahogy ezelőtt néhány hónappal megszavazta a bírósági reform csomagot is. A fő vád az, hogy az RMDS ugye segítséget nyújt a bűnözőknek, hiszen ezáltal hát végül is politikusoknak nyújt menlevelet a törvény megkerülésére, holott egészen pragmatikusan az RMDS álláspontja az, hogy megnézi ezeknek a módosításoknak a tartalmát. És abban az esetben, hogyha ezek előre viszik a jogszövetét egy jobb, igazságosabb, demokratikusabb rendszer felé, amelyben ismétlem, aki bűnt követel, annak rács mögött a helye, akkor áldását adja ezekre a jogszabályokra. És még egyszer ismétlem, egy nagyon fura helyzet van, hiszen eddig még nem ismerünk precedenst arra vonatkozóan, hogy a hatalommal, a parlamenti többséggel rendelkezőket vonnák ilyen mértékben, ilyen nagy számban vád elé, és ez azért is fontos, mert a mindenkori többség tudja megváltoztatni azokat a törvényeket, amelyek nem valók egy Európai Uniós Románia számára.
Van itt két dolog, ha már feladta nekem a labdát, akkor engedje meg, hogy le is üssem. Eckstein Kovács Péter, ugye már kisebb port kavart a az RMDS-en belül a volt szenátor alapító tagnak a tüntetésen, kolozsvári tüntetésen való kijelentése, hogy 28 év után otthagyja a szövetséget, mert hogy nem ért egyet éppen ezzel az állásponttal, amelyet az RMDS képvisel a jogszabályok módosítása kapcsán. Másrészt pedig pénteki sajtótájékoztatóján Márton Árpád képviselő, aki annak a bizonyos Jordáki Bizottságnak az alelnöke, amely kidolgozta ezeket a módosításokat, beismerte, hogy bizonyos körök, vezetői, politikusok akár profitálhatnak is, tehát kibújhatnak a bírság alól ezekkel a módosításokkal, ha megfelelőképpen állnak az ügyhöz. Tehát egy kicsi változás azért van, és valami mégiscsak hibázik ezekben a módosításokban. Másrészt pedig nem beszélve arról, hogy mekkora vehemenciával támadja mindezeket, mind a Nyugat, mind az Egyesült Államok, mind pedig Brüsszel. Akkor hogyan
jó,
is
hát
állunk?
Akkor vegyük sorba ezeket a témákat. Estein Kovács Péter kétségtelen veszteség az RMDS számára, hiszen egy jól felkészült, karizmatikus politikusról van szó, akinek legnagyobb érdeme éppen az, hogy meg tudta szólítani a román többséget is, és a román többség pedig figyel szavára. Most, ami az igazságügy átszabását illeti, én azért azt mondom, hogy ez nincs pontosan így, ahogy Estein Kovács Péter mondja, már csak azért sem, mert Estein Kovács Péterrel volt egy nagyon éles vita ezelőtt, talán 12-13 évvel, ugye, amikor Monica McAvey már Basescu elnöki mandátuma alatt átvezettette a parlamenten azokat a jogszabályokat, ami azóta is alapot jelent azokra túlkapásokra, amelyeket az elmúlt 10 évben, 10-valahány évben tapasztaltuk. Akkor Estein Kovács Péter volt az egyedüli, aki védelmébe vette, és akkor is az RMDS-nek a, hát én most nem akarok százalékot mondani, de szinte kivétel nélkül felsorakozott e jogszabályok ellen. Mondván azt, hogy ezek a jogszabályi módosítások ellehetetlenítik a kisebbségi érdekérvényesítést. Na most az elmúlt 10 évben ugye azt látjuk, hogy éppen ezekre a jogszabályokra való hivatkozással, ezekre alapozva valóban elakasztották azt az építkezést, ami jellemző volt ugye 90-es évek második felére, 2000-es évek elejére, és most már a magyarok kérelmeivel, jogköveteléseivel szemben nem politikai síkon lépnek fel, és nem egy politikai alkú tárgyát képezi az egyik-másik módosító indítvány, hanem egyszerűen jogi eszközöket vetnek be. Gondolok itt ugye a székelyföldi tisztségviselőknek a meghurcolására, gondolok itt azért Horváth Annára, Nagy Zsoltra és még sok másokra. Megjegyzem, az, aki valóban vétett a törvények ellen, azoknak felelnie kell, és nekem személy szerint az a véleményem, hogy egyszerűen a politikában is mit keressen egy olyan személy, aki összeütközésbe kerül a törvénnyel. De azt látjuk, hogy például Székelyföldön 10 év óta az építkezés helyett a tisztségviselők folyamatosan törvényszékre járnak zászlóügyben, táblaügyben, községháza, városháza, meg ki tudja milyen mondva csinált ügyekkel. Azt látjuk, hogy ugye a legutolsó jelentésekben is nemzetbiztonsági kockázat a nemzeti kisebbség, az egyszerű magyarsághoz való tartozás, ennek minden következményével együtt, gondolok itt a bírósági döntés nélküli lehallgatásokra, vagy azokra a meghurcolásokra, amelyek vannak. Tehát ez a csomag Monika Makovéttól származik, és valóban Eksten Kovács Péter volt ennek a védője az RMDSZ-en belül. Akkor sem értettünk vele egyet, most sem értünk vele egyet.
Hát igen, mondjuk az a sajnálatos, hogy ilyen döntésre hívta el magát. Talán szerintem valamelyest az a mód is, ahogy ezt kijelentette, az eléggé vitatható, hogy egy hangos bemondó a tömeg közepén. No, hát így döntött a volt szenátor úr, ez az ő döntése. Gondolom, hogy ettől nem esik még gyászba az RMDSZ. Akkor sem, hogyha mondok, kisebb vihart kavart azért az ügyvezető elnökség keretén belül is, volt, aki nagyon vehemensen fogalmazott e döntése kapcsán. De hát ez már így lesz a továbbiakban. Kedves hallgató...
Visszatérek Márton Árpi ügyére, hogy ne hagyjuk levegőben.
Hát ne hagyjuk, igen.
És hiszen nem akartam túlbeszélni az elsőt ahhoz, hogy ne legyen idő a másodikra. Tehát Márton Árpi azt mondja, hogy igen, nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egyik-másik módosítás kapcsán valamelyik politikus nehezebben viszi el a rendőr, vagy a megkezdett perétben hamarabb számíthat felmentőítéletre. Na most én hiszek Márton Árpinak, hiszen ő vitte végig ezt az egész törvénycsomagot, csak nézzük meg, hogy milyen helyzettel szembesülünk. Tehát azok a személyek, akiknek ilyen-olyan-amolyan visel dolga kapcsán meggyűlt a bajuk, ugye az igazságszolgáltatással, azok előterjesztenek egy olyan módosítást, amit már réges-rég meg kellett volna tenni, hogyha Románia jogállamnak tartja magát, ugye, amelyik minden egyes európai országban azért úgy van, és most ebben a helyzetben az RMDSZ mégis mit kéne csináljon? Most én ezt az egész történetet, megmondom őszintén, folyamatban nézem. Azok a személyek, akikről most szó van, hogy akkor most Rács mögött a helye, vagy nincs, ezek epizód szereplők, és azt kell mondanom, hogy úgy, ahogy nem emlékszem már az ezelőtti arcokra, valószínűleg, hogy néhány év múlva rájuk sem fogunk emlékezni, mind ahogy valószínűleg, hogy nem engem fog ön kérdezni néhány év múlva, vagy az ön utódja mást fog kérdezni, ugye, ilyen témában néhány év múlva.
Köszönöm szépen a pontosítást, ez több, mint valószínű úgy lesz.
Nekünk ez a feladatunk, hogy minden egyes alkalmat megragadjunk arra, hogy ennek az országnak a jogszabályait, azt a törvénykezési dzsungelét valamilyen formában rendbe rakjuk, és hozzásegítsük ahhoz, hogy tisztességes, átlátható játékszabályok alakuljanak ki, amelyben csak a bűnös bűnhödik, és az ártatlannak nem lesz bántódása. Ha ezek a jogszabályok, ezek a módosítások ebbe az irányba mutatnak, akkor ezeket meg kell szavazni.
Engedjen meg, hogy már is megemlítsek akkor egy példát, alátámasztom Tandó mindazt, amit Márton Árpád képviselő úr állított azon a bizonyos sajtótájékoztatón, hogy már is vérszemet kapott egy olyan ember, akinek aztán bőven van vaj a fején, és aki ellen szintén büntető eljárás zajlik, Gabriel Opreára gondolok. Hosszú időn keresztül nem hallottunk róla, azt hiszem, hogy nem is sajnálta ezt senki, megjelent a süllyesztőből, és nagyon határozott kiállással bejelentette, hogy igenis a Románia haladásáért mozgalom újra politikai porondra lép. Mintha nem történt volna semmi.
Igen, ezzel lehet számolni, de hát Gabriel Opráék, úgy ahogy eddig eltűnt a süllyesztőbe, most is el fog tűnni. Tehát nem, ezek konjunkturális esetek, ezek percemberek, ezek egy olyan arcok, amelyet most látunk a TV képernyője előtt, egy év múlva más arcokat látunk, politikusok jönnek, mennek, igazából nem érdekes. Az érdekes az, hogy milyen törvények, milyen játékszabályok uralkodnak ebbe az országba, mert ezeknek a játékszabályoknak a kisugárzása alakítja a jövőbeli gondolkozást, a jövő generációnak a felfogását, a véleményét arról, hogy mit szabad, mit nem szabad, mit lehet megúszni, mit nem lehet megúszni. Ha rendbe tesszük ezeket a törvényeket, vagy legalábbis persze lassan abba az irányba haladunk, hogy egy valóban kiszámítható, korrekt bíráskodás legyen az országba, akkor ez megéri, függetlenül attól, hogy most Opea bejelenti a pártját, vagy nem jelenti a pártját. Ezek ilyen mulandó dolgok. Igazából nem érdekesek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Napra Kész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Székely István politológus, az RMDSZ társadalom szervezésért felelős ügyvezető alelnöke, és hát a jelen pillanatban zajló belpolitikai feszültségekről beszéltünk eddig, de hát tisztelt Székely István, akkor vegyük górcső alá az RMDSZ szerepét ebben a kérdésben. Ugye már sokat halljuk azt az utóbbi időben a döntések kapcsán, és elsősorban a magyar kisebbséget elmarasztaló döntések kapcsán, hogy 6,5-7%-kal nagyon nehéz többet elérni. Na már most ebben a kialakult helyzetben, amikor nagyon bízik jelen pillanatban az ellenzék abban, hogy a bizalmatlansági indítvány az sikeres lesz, és olyannyira, hogy Ludovik Orbán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke határozottan kijelentette, hogy már erről a kérdésről, a Döncsilla kabinet megmutatásáról tárgyalt Kelemen Hunor szövetségi elnökkel, aki egy mai nyilatkozatban cáfolta ezt a határozott tárgyalást, beismerte, hogy valamikor május közepén volt egy 15 perces eszmecseréjük, de semmiképpen sem tárgyaltak arról, hogy miként váltják le a Döncsilla kabinetet. Tehát amúgy kezd az ellenzék is az RMDSZ fele fordulni, jó lenne, hogyha egyforma álláspontra helyezkednének, és hát egy teljesen friss hír kapcsán Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök úr kijelentette, hogy a frakciók majd szerda reggel döntenek arról, hogy miként is szavaznak majd a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatosan. Van-e esély arra, hogy megbukjon a Döncsilla kabinet, tisztelt Székely István, és várható-e valamilyen előrejelzés, vagy ez utolsó pillanatban fog eldőlni, hogy az RMDSZ frakcióinak a tagjai milyen álláspontot képviselnek?
Tehát valóban szerdán lesz döntés ebben a kérdésben, és azt hát megelőlegezni én azért nem előlegezném meg, hiszen ez a szenátus és a képviselőházi frakció szabadsága eldönteni, hogy hogyan szavaz ebben az ügyben. Néhány észrevételem van a kialakult helyzethez. Hát egyrészt a bizalmatlansági indítványnak a szerepe Romániában. Most ugye azt látjuk, hogy ez szinte azt mondanám, hogy egy véletlen egybeesés, hogy egy igazságügy kapcsán kirobbant botrány kellős közepén nyújtják be az igazság, a bizalmatlansági indítványt. Tehát Romániában az a gyakorlat, hogy minden parlamenti ülésszakban az ellenzék benyújt egy bizalmatlansági indítványt. Többet nem lehet, és egy az ugye kötelező. Most is azért lássuk, hogy a bizalmatlansági indítvány témája nem csupán az igazságügyi reform kapcsán meglévő ellenvélemény, hanem ugye betették az inflációt is, és ha jól emlékszem, betették a gazdasági növekedésnek a várható elmaradását is. Talán, bár ez utóbbiben nem vagyok biztos. Na most a bizalmatlansági indítványnál és általában ennél az egész padhelyzetnek a feloldásánál az alapkérdés az, hogy a mostani ellenzék és a köztársasági elnök meg tudja bontani a PSD-ALDE parlamenti többségét, vagy pedig nem tudja megbontani. Láttunk egy kísérletet, ugye a volt miniszterelnök Viktor Ponta részéről, aki megpróbált egyféle pártszakadást, de hát nagyon kevesen követték a PSD oldaláról, és ezeket a személyeket a Băsescu pártjából a PSD-nek sikerült pótolni, tehát ilyen szempontból semmilyen változás nincs, ami a parlamenti erőviszonyokat illeti. Tehát ebben az esetben, mondom, számolva az ide-oda való átülésekkel, ami azért Romániában egy bevett gyakorlat, a PSD-ALDE koalíciónak jelenleg stabil parlamenti többsége van. Ilyen szempontból nem szorul az RMDS szavazatára.
Nem is elég, ugye, állítólag Kelemen Hunor kifejtette, hogy ha még az RMDS melléjük is állna, akkor sem érnék el még a 200 szavazatot is, és 234 voksra van szüksége.
Így van, tehát abszolút többsége van a PSD-ALDE-nak. Na most ugye Kelemen Hunor világosan elmondta ezt a bizonyos májusi találkozót, tehát nem most, tehát nem igaz az Orbánnak az az állítása, Orbán mint liberális pártelnök, ugye, az az állítása, hogy akkor ő felvette a kapcsolatot a bizalmatlansági indítvány kapcsán Kelemen Hunorral, és akkor várja a válaszát. Kelemen Hunor világosan elmondta, hogy találkozott valamikor májusban, felmerült két kérdés, a bizalmatlansági indítvány és az előre hozott választások ügye. A bizalmatlansági indítvány kapcsán Kelemen Hunor feltett néhány nagyon világos kérdést. Az egyik kérdés az, hogy rendben van, megbuktatjuk a kormányt, mi lesz másnap? Ki lesz a miniszterelnök, kik lesznek a fontosabb tárcáknak az élén, és milyen programmal kívánják kitölteni a választásokig hátra levő időt. Hiszen nem az a cél feltétlenül, hogy elkergessünk egy kormányt, hanem az a cél, hogy egy más politikai vonalvezetést adjunk a kormánynak, a parlamenti többségnek, ennek az országnak, hiszen nem értünk egyet azzal, amerre ez az ország halad. És abban, ugye, és az volt a kérése, hogy hát akkor rendben van, de akkor válaszoljon ezekre a kérdésekre, és akkor ő is el tudja mondani, hogy ilyen feltételek mellett azért az RMDS mit fog lépni. Tehát egy bizalmatlansági indítvány az nem egy ilyen, én nem is tudom, sportvetélkedő, vagy én nem is tudom, minek nevezzem, ami ugye minden egyes parlamenti ülésszak végén van, hanem az egy irányváltás, ami a parlamenti többséget és az általa megválasztott kormány politikáját illeti, és azért fel kell tenni azt a kérdést, hogy rendben van, elmegy ez a mostani kormány, de milyen kormány jön helyébe, annak ki a miniszterelnöke, kik a fontos tárcák vezetői, és milyen irányba akar menni a kormány és az a parlamenti többség, ami egy sikeres bizalmatlansági indítvány kapcsán kialakul. Tehát ez nem, hogy mondjam, tehát nem lehet ilyen média eseményként kezelni ezt az egész történetet. Én úgy látom egyébként, hogy az ellenzéki pártok sem nagyon számítanak arra, hogy ez a bizalmatlansági indítvány át fog menni, hiszen nem látok még párton belüli mozgolódást sem a tekintetben, hogy akkor egy új kormány esetében azért melyek a szóba jó, vagy jöhető személyek, nem kezdik ugye az egyes fontos politikusok a saját táborukat kiépíteni, hanem mondom egyféle parlamenti ülésszakot lezáró szavazatként futnak neki ennek a bizalmatlansági indítványnak.
Volt még egy kérdés a szövetségi elnök úrnak, Ludovik Orbán nemzeti liberális párti elnökhöz. Szíves engedelmével ezt is megemlítem, hogy hogyan kívánna viszonyulni az új ellenzéki kabinet a kisebbségekhez, természetesen hogy ezen belül pedig a magyar kisebbséghez, mert hogy eddig eléggé keményen ellenálltak minden kisebbség jogi kezdeményezésnek. Zárójel bezárva. Szíves engedelmével érkezett két SMS, amelyeket felolvasnék, és kérném szépen, hogy reagáljon rájuk. Ha már az RMDS álláspontjáról van szó, akkor Zsolt nevű hallgatónk írja a következőket. Ha az RMDS nem akar több választót elveszíteni, akkor a kormányt tovább nem támogatja, és ellene szavazza a bizalmatlansági szavazáson. Ha nem így tesz, akkor ez az utolsó fázis lesz, írja Zsolt. Eléggé ultimátum hangú ez az SMS.
De én ezt tökéletesen megértem. Sőt, szerintem sokkal több dologban értek egyet az SMS megfogalmazójával. Csak a helyzet az, hogy a mindenkori választásokon a nem csak azt döntik el a választók, hogy az RMDS-től bekerül-e a parlamentbe vagy nem, hanem a román választók eldöntik azt, hogy az RMDS-nek kivel kell együttműködnie. Tehát az RMDS, hogy mondjam, nem szerelem vagy barátság okán támogatja a most meglévő kormányzatot, hanem azért, mert számtalan olyan problémát kell megoldani, ugye, amit a mindenkori kormánnyal lehet csak megoldani, és nem az ellenzékkel. A másik probléma az, hogy itt az ellenzék irányából semmilyen ajánlatot nem fogalmaztak meg az erdély magyarok irányába, és itt két dolgot említenék meg. Ugye mondhatnánk azt is, hogy a mostani ellenzék azért óv meg szinte mindent, ami a magyaroknak kedvező, ugye legyen az marosvásárhelyi iskola, marosvásárhelyi orvosi, vagy sorolhatnám egyik másik jogszabályi módosítást is, mert ellenzékben van, és ugye említhetném azt a jópofa mondást, hogy egy ellenzéki párt akkor érthet egyet a kormánnyal, amikor az benyújtja lemondását. Minden más alkalommal ugye ellenzékben van. Igen ám, de emlékezzünk vissza, hogy amikor a Demokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt egyesült, akkor volt egy vita azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti kisebbségekkel mit kelljen az új alakulat, és akkor éppen a liberális párt vezetőinek volt az a véleménye, hogy már pedig a liberális párt sokkal nemzetibb kell legyen, hogyha valóban többséget akar kialakítani Romániában, és sajnos a nemzeti szó Romániában még mindig azt jelenti, hogy a magyarokkal konfrontálódik. Ugyanakkor itt van Johannisnak a kérdése, aki meg van győződve arról, hogy akkor is megkapja a magyarok szavazatát, hogyha nem ajánl semmit érte. Ugye az eddigi gyakorlat, például Basescu kapcsán is az látszott, ugye, hogy a magyarok azért nehezen szavaznak egy baloldali jelöltre, és éppen el is határolódik a magyaroktól, és semmilyen engedmény semmit nem tesz ebbe az irányba. De most lehet azt mondani, hogy ilyen feltételek mellett is az RMDS hagyja ott a TCD-t, ugye? Én pedig azt mondom, hogy nem az a kérdés, hogy ott hagyja vagy nem, hanem kizárólag azoknak az elképzeléseknek nyújt támogatást, amivel egyetért. Például ugye a napokban Kelemen Hunor elnök úr bejelentette azt, hogy nem támogatja Johannis leváltását, illetve nem támogatja azt, hogy a büntető törvénykönyv
sürgősségi
kormányrendelettel, kormányhatározattal menjen át. Ellenben igen, volt 72 olyan módosító indítvány, ami az önkormányzati karta alapján átment. Na most eljátszódhatjuk azt, hogy mi se értünk egyet semmivel, de akkor például ez a 72 módosító indítvány nem megy át, és én úgy gondolom, hogy elsősorban azért vannak ott a választottjaink, hogy jobb feltételeket teremtsenek azoknak a magyaroknak, akik megtisztelték bizalmukkal.
Dénes nevű hallgatónk írja SMS-ben. Igen, Drágnának, ha nem lenne sáros, akkor igaza lenne. Tehát, ha lehet így fogalmazni, mindenki a saját kárán tanul. Okulva akar valamit változtatni. A szekus banda most is tevékenykedik a Székelyföldön. Mikor lesz változás? Egyesek féltik az állásukat, amit nem érdemelnek meg. Rokon, barát, vastag bőr, írja tisztelettel Dénes.
Igen, erre mondtam, hogy egy olyan kivételes, ritka helyzetnek vagyunk tanúi, amikor a nagybetűs hatalom birtokosai a saját bőrükön érzik azt, hogy azok a jogszabályi pontatlanságok, perrendtartási hibák vagy pontosítatlan hatáskörök politikai szempontból ellenük fordíthatók. És ugye normál esetben azért elvárható, hogyha ilyen jogszabályok vannak, akkor azt a mindenkori hatalom többsége kijavítja. De hát ehelyett ugye azt tapasztaltuk az elmúlt 20-valahány évben, hogy ehelyett a mindenkori hatalom alkalmazta a saját politikai ellenfelei ellenében. Ezért nem módosította ezeket senki soha. Most igen, Drágnyáik a saját bőrükön tapasztalják meg, amit megtapasztalnak. Persze ettől még Drágnyát lehet, hogy jogszerűen ítélik el. Én nem szeretnék ebben a kérdésben előre menni, hiszen egyik-másik vélemény szerint azért van a rovásán éppen elég, de attól még azok a jogszabálymódosítások, amit például az RMDSZ megszavazott, azok meggyőződésem szerint egy jobb környezetet teremtenek, igazságosabb, korrektebb játékszabályokat határoznak meg a következő időre, mint amilyenek az eddigiek voltak.
Sajnos nagyon eltelt az idő, és két kérdésre kérnék nagyon rövid választ. Autonómia ügyben. Nagyon érdekes kijelentése volt egy olyan tanácskozáson, amelyen a pénzügyminiszter is ott volt, a nagybányai polgármesternek autonómia ügyben. Bátorítás ezt, tisztelt Székely István?
Hát nem tudom, hogy mit ért az illető személy autonómia alatt, hiszen neki is van azért éppen elég dossziéja, éppen elég a rovásán. Megmondom őszintén, ismerve a politikus előéletét, én attól félek, hogy az autonómia az lehet, hogy az igazságszolgáltatástól való autonómiát jelenti. Tehát azért nem pontosan ugyanazt értjük. Ami kétségtelen az, hogy egyre többen jutnak arra felismerése az önkormányzati tisztségviselők közül, hogy egy ilyen mértékben központosított állam, mint Románia, megöli a helyi kezdeményezéseket, és nem ad szabad utat annak az alulról jövő pozitív energiának, ami a közösségek szintjén megnyilvánul. Ez érvényes, ugye, az egész országra, hiszen ne felejtsük el, hogy most a sok mindenben megkérdőjelezhető Drágnyá is egy megyei tanács éléről jött, és mind a pártnak az elnöke azzal kezdte, hogy akkor itt decentralizációra van szükség, mert ez így tovább nem mehet. Tehát valóban egyre többen látják azokat a fékeket, amelyeket egy túl központosított állam gáncsként alkalmaz a helyi közösségek előtt. Ennek természetesen mi magyarok egy etnikai dimenziót adunk, és ez lenne úgy a Dél-Tirol, ez lenne az a jogi csomag, amit az RMDSZ megfogalmazott ugye a tavalyi évben. És hát ez ugye az a másik megközelítés az összes önkormányzatban dolgozó számára, ami úgy jelenik meg, hogy akkor hogyan lehet zsákban verseny futni ebben az országban.
Nagyon szépen köszönöm ennek az őszintességét és a reagálását minden feltett kérdésre. További jó munkát, minden jót kívánok önnek.
Én is köszönöm a lehetőséget.